Műsorunk vendége továbbra is Monyhér Róbert, a Gallup közvéleménykutató európai igazgatója. A telefonszámunk 483-2626 és két kérdés az internetes oldalunkról. Az egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy lesz-e úgynevezett exit poll kutatás, tehát a választás napján a választási fülkékből, szavazó fülkékből eltávozó emberek megkérdezésén alapuló felmérést végeznek-e a cégek?
Ezek általában, ezek a vizsgálatok úgy alakultak ki, hogy a televízióadók finanszírozták azért, hogy legyen valamivel kitöltsék az időt.
Amíg végleges eredmények nincsenek.
A tapasztalat az az volt, hogy igazából az érdekelte őket mindig az, hogy mondjuk este 6 óráig mit lehetett mérni abból, hogy mi a valódi kimenet. Mivel van 9-10 felé, ez már világosan látszik, mint kevésebb vállalkozó van arra, hogy egy ilyen kutatást finanszírozzanak. Ennek ellenére azt mondanám, hogy technikailag természetesen semmi akadálya nincs, sőt, több országban is végzünk, mi vagyunk Magyar Gallup Intézet is ilyet, ahol van jelentősége, például Belarusziában is készül ilyen vizsgálat, máshol is, de az igazi jelentősége az abban van, hogy lehet látni azt, hogy mi a profilja azoknak az embereknek, akik végül is szavaztak.
Ez mondjuk a pártoknak később lehet nagyon érdekes, amikor hosszabb távú stratégiát, hogy a következő választásra fölkészülnek. Nem?
Én ennél populistább lennék. Azt mondanám, hogy engem ebből a szempontból nem érdekelnek a pártok, hogy hisz van pénzük, de embereknek van egy visszajelzése, hogy tudja, hogy kik álltak, milyen csoportok álltak azok mögött, az erők mögött, akik megválasztottak valakit. De kicsit úgy, mint ahogy most is lehet már látni a kialakult párt mögötti szimpatizáns profilban, kik azok, akik milyen családmodelleket próbálnak támogatni, milyen aktivitáspolitikát várnak el egy megválasztott kormánytól, hiszen az ő számukra ígérnek.
És ezt legjobban ugye nyilvánvalóan a választások napján lehet fölmérni, hiszen egy hét múlva már a választók máshogy emlékeznek arról, hogy hogyan szavaztak.
És nagyon gyorsan lehet tulajdonképpen reagálni is arra is, hogy vajon a különböző korosztályokban mi volt pontosan a részvétel irány, és mi történt. Röviden válaszoljak, elképzelhető, hogy még van rá idő megszervezni, de amennyire tudom, senki se jelentkezett, hogy egy ilyenre igénye lenne.
Egy másik kérdés, amit szintén az internetes oldalunkon tett föl egy hallgatónk, azt kérdezi, hogy miért nem számít reprezentatívnak egy olyan televíziós felmérés, közvéleménykutatás, amelyet ugye a beszavazó hallgatók telefonos közvéleménykutatással végeznek, adott esetben 100 000 betelefonáló is van, szemben a közvéleménykutatók 1000-1500 fős idézőjelben reprezentatív felmérésével.
Ezt tulajdonképpen mióta az új vagy a korszerű kutatás 1930-as években kialakult, azóta egy állandó kérdés, és végül is ezzel is alakult ki a közvéleménykutatás, amikor bizonyította George Gallup azt, hogy annak ellenére, hogy akár 1 millió ember küldhet egy levelező lapot egy újság szerkesztőségébe, hogy ő szerinte ki fogja megnyerni az adott elnökválasztást, ami az 1936-os elnökválasztás volt akkor Amerikában. Ha ő tudja, hogy ki a olvasói köre annak az adott újságnak, akkor még azt is meg tudja mondani, egy sokkal kisebb, egy 2-3 ezres minta alapján, hogy mennyire fog az a 1 millió ember levelező lapos szavazása tévedni. Ugyanis hasonló módon, ahogy egy adott televízió adónak a közönsége, az még akkor is, hogyha nagy adóról és sok pénzről, sok nézőről van szó, az egy sajátos próbálkozik. Tehát ahogy mondjuk az ATV kereskedelmi csatornán folyó SMS szavazások, azok leginkább az AT kereskedelmi csatorna politikai műsorainak a nézői összetételére vonatkoznak, vagy hogyha a Hír TV-nek a lenne hasonló műsor, akkor az a Hír TV nézői körére vonatkoznának, semmiképpen nem egy gondosan választott véletlenszerű mintára. Ugyanis ebben ráadásul még az is van, hogy az ember önmagát kiválasztja, annyira érdekli a dolog, hogy hajlandó még akár 30 forintot, vagy nem tudom én mennyit kell egy SMS-ért fizetni, hogy részt vegyen benne. Míg a másik oldalon megpróbáljuk azt különböző eszközökkel biztosítani, hogy nagyjából hasonló eséllyel kerülhessen mindenkinek a véleménye bele az összképbe.
Visszatérve most a legfrissebb közleménykutatási adataikhoz, ennek az egyik fontos jellemvonása az, hogy trendszerűen javuló adatokat mértek a kormányfő megítélésével kapcsolatban. Ez a kampány a két vezető, tehát a jelenlegi miniszterelnök és a volt miniszterelnök személyére is épül. Milyen következtetéseket lehet tehát leszűrni ezekből az adatokból?
Hosszú évek óta a mindenkori miniszterelnök munkájának a megítélését kérjük a kérdezettektől minden hónapban, inkább jól látja el a feladatát, vagy inkább rosszul látja el a feladatát, kérdezzük tőlük. És ami jó, a Gyurcsány Ferenc tölti be a miniszterelnöki posztot, azt mértük, hogy egészen a múlt év novemberig nagyjából stabilon a megkérdezetteknek a 37%-a mondta azt, egyharmada, egy picit több, mint egyharmada, hogy inkább jól látja el a feladatát. Majd a november utáni időszak az elmúlt 3 hónapban az intenzív kampány hatására ez a szám elkezdett emelkedni, februárban 47%-a, közel a fele az embereknek gondolja azt, hogy inkább jól látja el a feladatát. És az a szám viszont, aki azt mondja, hogy inkább rosszul látja a feladatát, a korábbi stabilan 48-50%-ról lecsökkent, és ez most 40%. Tehát kialakult egy a teljes népességen belül egy arány, amelyik összesen ugye az emberek 87%-a mondott véleményt, sokkal többen persze, mint amennyien bárki szerint is el fognak menni szavazni. De mégis kialakult egy olyan arány, amiben az emberek többsége többen látják őt jó miniszterelnöknek, mint rossznak.
Lehet ebből következtetés levonni, hogy az emberek mennyire akarnak váltást, vagy mennyire nem akarnak váltást, hiszen az ellenzéki párt kommunikációja részben erre is épül.
Igen. Azt mondanám, hogy kevésbé van kormányváltó hangulat, mint 4 évvel ezelőtt. Változatlanul többen akarnak kormányt váltani, mint megtartani. De ez abból is adódik, hogy magának a kormánynak a megítélése elválik a miniszterelnök személyének a megítélésétől, és ez azzal is jár, hogy a Gyurcsány személyes kvalitásának a megítélése egy különböző demográfiai körökben eléggé eltérő, és ez az ennek hatására az ő megítélése és a párt megítélése is szétválik. Tehát attól, hogy ő feljebb ment, attól az MSZP-nek a megítélése igazából nem változott, és ezt korábban is mértük, hogy ki annyira egyszemélyes kommunikációs politikát folytat a saját személyére vonatkoztatva a kormányon belül, hogy ez így közvetlenül nem kapcsolható össze. Például az a kérdést, hogy az ország gazdasági állapota az mostanában inkább javul, vagy inkább romlik, az stabilan körülbelül csak a 30-32%-a az embereknek mondja azt, hogy a gazdasági állapot az inkább javul, mint romlik. És ezen belül a 60 éven felettieknél van csak az, hogy az embereknek kb. 40%-a mondja, ott is többen mondják azt, hogy inkább romlik, mint inkább javul, de ott legalább az emberek 40%-a mondja azt, hogy inkább javul. Az, hogy az, hogy az elmúlt év során mi változott, amelyik szintén fontos vitakérdés, ott egészen a 40 és 50 év közöttieknek például csak az embereknek a 23%-a mondja azt, hogy most jogi helyzetük, mint egy évvel korábban lett volna, míg ennél majdnem kétszer annyian mondják az idősek között, hogy jobb. Tehát ez megint csak ugyanaz vezet vissza, hogy az aktív és az inaktív lakosságnak a megítélése és hozzá kapcsolódó kormányzati teljesítmény megítélés az teljesen függetlenül mozog egymástól.
Köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. Mantyi Róbertet, a Gallup közleménykutató európai igazgatóját hallották.